Mi a helyzet azzal, ami pont megint ugye az amerikai hírek jutnak eszembe, hogy van, aki eladja mondjuk az életművét, és azt hiszem, hogy volt, hogy a Michael Jackson is eladta, meg talán a közelmúltban is volt egy sztár, most nem ugrik be, hogy kicsoda, aki ugyanígy eladta az életművét gyakorlatilag, nem tudom hány százmillió dollárért, tehát ilyen hatalmas összegért. Tehát, hogy egyébként le lehet mondani, így akkor szerződésben gondolom a szerzőjogokról, tehát én eladhatom, ha mondjuk írok egy, nem tudom, bestsellert, akkor mondjuk kötök egy olyan adásvételi szerződést, ami 15 millió, vagy nem tudom, 150 millió forintért én lemondok az adott műhöz kapcsolódó összes jogról, és akkor utána már hiába mehetnék mondjuk a bíróságra, hiszen az, aki megvette ezeket a jogokat, az mondhatja, hogy de hát itt van az aláírt szerződés, amiben lemondtam.
Hát igen, nyilván díjazás ellenében én úgy gondolom, hogy az a méltányos, hogy úgy adod el ezt a hipotetikus bestsellert. Szerintem nem zárja ki a törvény, nyilván a személyhez fűződő jogokról nem tudsz lemondani, tehát a te nevedet kell megjelentetni, mint szerző.
Aha, tehát akkor olyan nincsen, arra nincs lehetőség, hogy utána
más ez a más. Aha. Igen. Tehát a vagyoni jogokról le lehet mondani arról, hogy te hasznosíts. Nyilván kevésbé praktikus, hogy akkor utána te mondjuk kapsz egy egyszerű összeget, vagy mondjuk jogdíjban megállapodtok, hogy te akkor az eladások után kapsz X jogdíjat.
Aha.
De ha később te bármit szeretnél csinálni ezzel a könyvvel, mondjuk nem tudom, egy új borítót rárakni, vagy más külföldi érdeklődőnek eladni, azt már nem teheted meg.
Uh-huh.
De meg lehet tenni.
Uh-huh.
Igen. Egyébként a bestseller kapcsán, ez egy jó szó, van egy ilyen klauzula a törvényben, hogy bestseller klauzula.
Igen.
Ami azt jelenti, hogy mondjuk írsz egy regényt, azt egy kiadó kiadja, megállapodtok egy jogdíjban, hogy te mennyit kapsz a könyved eladása után, de a könyv hirtelen nagyon sikeres lesz, és sokkal-sokkal nagyobb bevétele lesz, mint amire bárki számított. Viszont a könyvből származó bevétel már nem áll arányban a te díjazásoddal, tehát te sokkal kevesebbet kapsz még mindig. Akkor lehet kérni a bíróságtól, hogy módosítsátok a szerződést például.
Ez tök
lehet erre hivatkozni is a kiadónál is, hogy de hát mennyire sikerül.
Tehát, hogyha mondjuk egy kiadó magától nem érzi, úgyhogy ezért ez nem túl méltányos így a szerzővel szemben, akkor erre lehet hivatkozni.
Igen, ez olyan, mint a PTK-ban ezt úgy hívjuk, hogy feltűnő értékaránytalanság. Tehát nyilván nem azt mondom, hogy ilyen nagyon minimális összegmozgásnál, hanem ahol már tényleg nagyra nyílik az olló, ott valóban van ilyen lehetőség, igen.
Azért. Ezt tudjuk jó.
Igen.
Tényleg. Ugyancsak akkor szoktunk leginkább így a szerzői jogokról ért, vagy hát így ezzel kapcsolatban hallani a sajtóban, amikor egy-egy híres műnek lejárnak a szerzői jogai, és ugye szabadon felhasználhatóvá válik. Ez pontosan mit jelent ez a szabadon felhasználhatóvá válás? És ugye hány, azt hiszem 70 évre 70. szólnak?
Igen, a szerző halálától számított 70 év.
És ez egységes világ szinten, vagy vannak eltérések? Vagy nagyjából ez a 70 év, ez azért egy ilyen irányadó időtartam?
Úgy gondolom, hogy a 70 év irányadó, nem néztem utána mondjuk, hogy az USA-ban ez hogy van, de én úgy gondolom, hogy a 70 év az irányadó, mert például a Berni Uniós Egyezmény is azt mondta, hogy minimum 70 év legyen. Először 50-et mondott, és utána felemelték 70-re. Igazából utána azt jelenti, hogy bárki felhasználhatja az adott művet, tehát ha mondjuk egy zenéről van szó, egy zenei vagy egy színdarabról, akkor ott is szabadon be lehet vágni videók alá, vagy egy könyv kapcsán is, nem azt mondom, hogy ki lehet nyomtatni, és lehet terjeszteni az utcán, de mondjuk ha kereskedelmi felhasználáshoz szükséges mondjuk egy festmény, vagy egy fotó, mit olyan marketing anyaghoz hozzáillesztesz egy olyan festményt, aminek már ugye lejártak a szerző jogai, és akkor te azt hirdeted, vagy plakátokon szerepelteted, de ahhoz nem kell engedély. Tehát a szabadon felhasználás az azt jelenti, hogy a szerző engedélye már nem kell. És bármilyen formában fel lehet használni.
Hogyha mondjuk ez sérti a méltóságát, akkor tehát arra sem vonatkozik semmilyen megkötés. És azért kérdezem, mert például engem eléggé kiakaszt, amikor Amsterdamban jártam a repülőtéren, és ott ilyen Van Gogh-os sajt, meg nem tudom, mindenféle ilyen, nem tudom, keks, tehát tényleg mindenféle formában felhasználják, nem csak Van Gogh-nak a festményeit, hanem az arcképét is például, és ez is egy nagyon érdekes kérdés nekem, hogy hogy például saját arcunkhoz, hogyha egy híres emberről beszélünk, akkor például mennyire tényleg bármit meg lehet tenni, akkor hogyha már így 70 év eltelt a halála óta? Sőt, sok esetben még a halál, még annyi sem. Tehát, hogy még ezzel is vissza szoktak élni olyan emberek esetében, akik mondjuk nem annyira régen haltak meg.
Ez egy kicsit más terület, ez a képmáshoz való jog. Ez nem szerzői, mármint hogyha az arcképről van szó.
De akkor maradjunk a műalkotásainál. Tehát, hogyha mondjuk a napraforgókat rárakják a sajtreszelőre, és árulják a reptéren, akkor az rendben van, mert
szabad felhasználás. Mert szabad, aha. Én úgy gondolnám, hogy igen, alapvetően.
Tehát onnantól kezdve tényleg ez a szabad felhasználás, ez mindenre vonatkozik, és nincs igazából nagyon lehetőség mondjuk a jogutódoknak, tényleg a jogutódokról még nem beszéltünk, pereskedni.
Igen, a jogutódok kapcsán motoszkált itt a fejemben, igen, hogy a jogutódok felléphetnek. Ők mondhatják, hogy ez sértheti. Uh-huh. De nyilván itt is el kell dönteni, hogy melyik az a felhasználás, ami más sérti, vagy az a mód. Tehát ez se egy ilyen egyértelmű dolog. Ugye a szerző halála után öröklődnek a szerzői jogok a jogutódjaira, uh-huh. az örökösökre, úgy, mint egy vagyonértékű jog. A hagyatékkal azok is átadásra kerülnek. Tehát ők gondozhatják tovább az életművet, és ők mondhatják azt, hogy mondjuk ez a felhasználás ez nem oké.
Kikötheti amúgy a szerző például végrendeletben, vagy valamilyen
persze.
Nem tudom, hivatalos okiratban, hogy mire engedélyezés, akkor abban az esetben például inkább az az irányadó, vagy a jogutódnak a véleménye?
Itt is ugye az a kérdés, hogy letelt el 70 év, mert ha 70 éven belül vagyunk, akkor tehát alapvetően az öröklésnél a végrendelet az irányadó. Uh-huh. Ha van végrendelet, uh-huh. akkor az. Uh-huh. Ha nincs, akkor a törvényes öröklés. Tolkien tudom például említeni, ahol volt szó arról, úgy emlékszem, Christopher Tolkien, ő egy nagyon szigorú valaki volt, Tolkiennek a fia, és neki nem is tetszett, úgy emlékszem, a Gyűrűk ura, és voltak olyan felhasználások is, amire ez azt mondta, hogy ő nem.
Igen,
nem adja.
Vannak ilyen szigorú jogutódok, azt hiszem, hogy például Bartóknak az örökösei is ilyenek, és ők is nagyon sok mindent kiszoktak zárni.
Igen, nyilván ha a szerző nem mondta azt, hogy mondjuk mire lehet felhasználni azt a művet, akkor igazából bármire, ott is az a kérdés, hogy ha mondjuk 70 éven belül vagyunk, hogy az örökösök mit mondanak az adott felhasználás kapcsán. De nyilván a 70 éven belül vagyunk, ott ugye kell az engedély is, és akkor ilyenkor van az, hogy fel kell kutatni a jogutódokat, igen. engedélyt kell kérni, szerződést kell kötni, igen, igen.
Ez hogy néz ki ez a folyamat? Tehát sokszor látni amúgy könyvekben is, hogy a kiadó mindent elkövetett azért, hogy megtalálja a jogutódokat, de ugye nem járt minden esetben sikerrel, és hogy örömmel áll a jogutódok rendelkezésére. Tehát
igen, ez bonyolult is lehet, ha valaki mondjuk teljesen eltűnik, vagy nem tudjuk, hogy ki az örököse. Mondjuk zenei műveknél úgy tudom, hogy az Artist Jus tud segíteni, ő a közös jogkezelő szervezete a zenészeknek, de mondjuk kiadók vagy könyvek kapcsán ez érdekes, mert az STNH-n belül a szerzőjogi főosztályon, ahol én is dolgoztam, ott engedélyezik az árva művek felhasználását. Az árva művek azok, ahol nem lehet megtalálni már a jogutódot. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy ki az örökös, eltűnt, nem felelhető, de mégis szeretnénk felhasználni azt az adott könyvet. Akár egy könyvtár, vagy kulturális célokra, stb., akkor van egy ilyen külön folyamata, van erről a külön jogszabály is, hogy ezt hogy lehet engedélyeztetni. Aha.
Tehát ha te nem találod meg az adott szerzőt, vagy a jogutódját, akkor mindenképpen ehhez a hivatalhoz kell fordulnod, és hivatalos engedélyt kérni.
Igen, igen, igen.
És mennyi mondjuk ennek az átfutási ideje? Tehát ez mondjuk olyan, mint egy ilyen örökösödési, nem tudom, eljárás, vagy hagyatéki eljárás, vagy azért annál kicsit gyorsabb?
Van egy átfutási ideje ennek az engedélyeztetésnek. Ugye először be kell, vagy azt kell igazolnod, hogy te mindent megtettél annak érdekében, hogy felkutasd a szerzőt, és utána is van egy külön hatósági eljárás, amit az STNH folytat le. annak is törvényben meghatározott, törvényben meg van határozva, hogy mennyi az a maximum határidő, aha, ameddig folytathatja ezt az ügyintézést a hivatal, de én úgy gondolom, hogy bár én nem voltam benne, vagy nem láttam ennek a gyakorlatát, hogy szerintem néhány hónapról van szó. Tehát, hogy nem egy ilyen, nagyon ritka egyébként, de nem hiszem, hogy ez egy ilyen hosszadalmas folyamat. Tehát nem egy ilyen tipikközik, hogy egy-két évet kell várni, vagy nem egy bíróság, hogy várunk két évet az ítéletre. Viszont az nagyon fontos, hogy az árvaműveket is maximum 5 évig lehet felhasználni. Aha. Tehát, hogy van egy ilyen időkorlát.
És hogyha időközben viszont feltűnik az örökös, megjelenik, akkor meg gondolom fizetni kell a felhasználásért, tehát valamilyen módon.
Legalábbis ilyen engedélyt, aha, kell kérni tőle, igen.
Akkor egyébként nem kötelez, tehát nem automatikus az, hogy mondjuk valamiért fizetni kell? Tehát lehet olyan eset, amikor mondjuk nem lehet méltányos, vagy nem arányos mondjuk az a... Tényleg mi van abban az esetben, hogyha mondjuk túl sok pénzt kér egy örökös egy adott, mondjuk egy fotó felhasználásáért egy könyvben? Tehát ilyen esetben például érdemes bíróságra menni, vagy inkább inkább másik képet kell választani.
Vagy megpróbálni meg valahol találkozni középen. Lemondhat a szerző a díjazásról egyébként, de ugye azt mondja a törvény, hogy csak kifejezetten. Tehát ha ő tehát le van írva a szerződésbe, hogy lemondok, és alá is írja, és ő szabad akaratából lemond, akkor persze lehet ilyen, de nyilván a törvény az azt vélelmezi, hogy jár érte díj. Mert nyilván befektetett valaki a szerző is a munkájába rengeteg időt, energiát, a kreativitást, hogy megteremtse ezt a művet, tehát szerintem, vagy még hát a törvény is azt mondja, hogy az az alap, hogy ezért cserébe ő díjazást kap. Főleg, hogy a kiadó például, ha egy regényről van szó, az hasznosítja azt a könyvet, nyomtatja, terjeszti, eladja, abból neki bevétele származik, akkor úgy méltányos nyilván, hogy a szerző is kapjon jogdíjat érte.
És hogy lehet, hogy az ilyen szerzői jogi ügyeknek mondjuk mi a leggyakoribb területe? Tehát van olyan művészeti ág, amiben kifejezetten sűrűn fordulnak elő ilyen esetek, vagy?
Hát nincs sok ügy, ez biztos. Sokféle. Tehát sok a regény, vagy novella, vagy az építészeti alkotások kapcsán is, vagy az ilyen grafikusoknál az ügy, de igazából nagyon sokféle, nagyon sok minden lehet szerzői mű, úgyhogy nagyon tág lehetőségek vannak. Nyilván a zeneművekből is rengeteg van, vagy ott is a zeneművek felhasználása, úgyhogy nyilván a regények meg a zeneművek azok a leggyakoribbak, de előfordul más is, igen, más területről is.
És hogy lehet, hogy mennyire vannak tisztában a jog tulajdonosai, tehát az alkotók a jogaikkal, a szerző jogaikkal?
Én úgy látom, hogy etéren nincs olyan nagy tudatosság. Nyilván a szerzők nem jogászok, és sokszor a másik oldal, tehát a felhasználók is eléjük tesznek egy szerződést, és azt mondják, hogy nem engednek ebből, vagy megnyugtatják, hogy ez egy teljesen szokásos blankett a szerződés, mindenkivel ezt íratjuk alá, és ők aláírják nyilván. Hál' Istennek az utóbbi években, évtizedekben azért már itthon is növeli a tudatosságot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, meg oktatnak is könyvtárakban, egyetemeken, hogy tudatosabb felhasználók legyenek, főleg az internet korában. De én azt látom, hogy nagyon sok helyzetben nincsenek tisztában, vagy nem mernek úgy segítséget kérni, mondjuk a szerzők, hogyha egy szerződésről van szó, hogy elküldik valamelyik ügyvédismerősüknek, vagy jogászismerősüknek. Inkább azt látom, hogy még kevés ez a tudatosság. Mind a két oldalról én úgy gondolom, hogy a felhasználók oldaláról is vannak olyan elemek, vagy részek, ahol ők nem figyelnek eléggé ezekre a dolgokra, vagy láttam olyat is, hogy nem is kértek engedélyt bizonyos felhasználásra, csak utóbb tudta meg a szerző, hogy egyébként.
Én is azt gondolom, hogy ez a legáltalánosabb.
Igen, és nem azért, nem hiszem, hogy azért, mert rossz hiszeműek, csak egyszerűen nem tudják, hogy erre is kellett volna engedélyt kérni.
Igen, tehát ez mind a két oldalon fennáll, hogy tényleg ez a tudatosság az azért hiányzik, és ha ilyen alap tippeket adnál? Tehát mik azok az ilyen alapszabályok, amire mindenképpen figyeljünk oda, hogyha ha olyan szerződést kötünk, ami a szerzőjogokkal kapcsolatos?
Tisztelet a kivételnek. Én azt látom sok embernél, de ezt most általánosságban mondom, hogy nem olvassák el az, hogy mit írnak alá. És lehet, hogy ez nagyon triviális dolog, de hogy olvassuk.
Engem is mindig hülyének néznek egyébként, amikor így végigolvasom, és ilyen látom a szemem, én mindig végig szoktam olvasni, és így látom az ilyen bizalmatlanságot, hogy így, hogy biztos én nem tartom korrektnek azt, amit
de ez nem
elém tettek, de tök nem erről szól.
Főleg, hogy két oldal, két személy, vagy egy személy és egy cég köt egymással szerződést. Tehát a felek akarata szerint írják meg a szerződést, akkor nyilván az a fontos, hogy mind a két fél ismerje a szerződést, meg a rendelkezéseket. Ez nem hiszem, hogy bizalmatlanság, ez egyszerűen, tehát ez alaposság. Én mindig tiszteltem azokat az embereket és ügyfeleket is, akik még előttem is volt, hogy elolvastak, és úgy vagyok vele, hogy inkább olvassa el, még most szóljon, hogyha bármi baj van.
Hát igen, mert az ő aláírása lesz ott.
Persze.
Nem másé.
Igen, és hogy merjenek kérdezni egymástól, aki elkészítette, tehát a jogásztól is a szerződést, hogy mi mit jelent, esetleges félreértéseket tisztázzák. Nyilván fontos a szerződésben, nyilván a díjazásban való megállapodás az alapvetően egy felek közti megegyezés, meg nyilván, hogy mi van a gyakorlatban, de ott is fontos az, hogy megnézzük, hogy például mi a teljesítésének a határideje, tehát meddig fizet a felhasználó, a szerző mit vállal, ha esetleg határidő van, mi a következménye, hogyha esetleg nincsen, vagy kicsúszik a határidőből, erről szól-e a szerződés. Fontos a felmondást is megnézni, hogy lehet felmondani a szerződést. Itt is nagyon fontos, hogy legyen szabály, vagy ne legyen az benne, például, amit mondtam is, hogy mondjuk 5 évnél hosszabb időre, és akkor kizárják. És a felhasználás, hogy melyik országnak a területére pontosan milyen felhasználási módokra, mennyi időre kötik ezt a felhasználási szerződést, és mennyi a díja. Igazából ezek, ja, és nyilván az is nagyon fontos, hogy mi a tárgya a szerződésnek, nyilván ez alap, de hogy ezek az alap sarokkövek, amiket nagyon fontos megnézni.
Műfordítóként egyébként mondjuk egy íróval szemben kevesebb jogok illetnek meg?
Nem. Ez nagyon érdekes, a műfordítást azt származékos műnek nevezi a törvény. Azért származékos, mert nyilván van egy eredeti mű, amit aztán lefordítanak. Uh-huh. Ugye a származékos műnél alapfeltevés, hogy az eredeti mű, amit lefordítanak, az is szerzői mű legyen, tehát igen, egyéni eredeti jellege legyen, de a létrejött műfordítás, az nem is kérdés, hogy az egy szerzői mű, és igazából olyan a megítélése is a műfordítónak, mint az írónak. Annyi a különbség nyilván, hogy itt a műfordító egy olyan művet dolgozált, amire engedélyt kapott.
Igen, igen, igen.
De nem illeti meg kevesebb.
Na, jó, az tök jó tud.
Igen.
Köszönöm szépen. Annyira izgalmas ez a téma, hogy mindenképpen folytatjuk még, úgyhogy a következő adásban is még a szerzőjogokról lesz szó. Ugye eddig kicsit a múltról és a jelenről hallhattatok Annától nagyon-nagyon sok érdekességet. A következő adásban pedig egy kicsit a jövő felé fogunk, a nem is annyira távoli, és a talán azért remélhetőleg távolibb jövő felé fogunk kicsit kacsingatni. Sziasztok!
Sziasztok!